Mielőtt elkezdeném azt, amivel készültem, hadd mondjam el azt, amit megtapasztaltam itt ma délelőtt az alkalom elején. Amikor otthon készül az, aki majd kijön szolgálni, nem tudja, hogy az alkalom milyen lesz, amikor kiáll ide az asztalhoz. Nem tudja, hogy hányan lesznek itt, kik lesznek itt, ki nem lesz itt, kik nem lesznek itt, és azt se tudja, hogy vasárnap délelőtt milyen igék hangoznak el, mielőtt ő kijön ide. És olyan nagy öröm, amikor azokat az igéket hallja az ember, amiket ő otthon olvasott, amik a készülésébe előkerültek, a szem elé jöttek, amikről ő is szólni akart. Amikor kijött Sanyi bácsi, én nekem a szívem hirtelen megörült, Sanyi bácsi lelövi azt, amiről én majd beszélni fogok, aztán folytatta Gyuszi bácsi szépen ugyanazokat a gondolatokat, majd a végén énekeltük ezt a dalt, és akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy most már ki se kell ide jönnöm, mert elhangzott minden, amit lehetne mondani. De hál' Istennek azért ettől több mindent hoztam, remélem, hogy több mindent sikerül majd átadni. És akkor maga az, amivel készültem. A Biblia könyveit, a Szentírás könyveit egy idővonalra föl tudjuk tenni, és az idővonalon el tudjuk helyezni az Úr Jézus születését, kereszthalálát, akár Pál utazásait is nagyjából föl tudjuk tenni. Az érdekelne, hogy a testvérek meg tudnák-e mondani ennek az idővonalnak az elejét. Hogyha oda kellene tenni egy könyvet, akkor meg tudnánk-e határozni azt a könyvet. Hát én ezzel a könyvvel, illetve a könyvnek csak az egyik kis részével, az elejével akarok foglalkozni. De mert csak egyetlen egy könyvvel készültem, ezért most nem volna jó, hogyha hirtelen 5-6-ot is bedobnánk. Azt hiszem, hogy legelső gondolatunk talán az volna, hogyha kinyitjuk a Bibliánkat, és akkor Mózes első könyvénél azt olvassuk az első fejezetben, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. És akkor ezt tennénk a kezdőpontra. Isten teremtette a mennyet és a földet. De a Szentírásban vannak azért olyan igék, amelyek arra engednek minket következtetni, hogy ezelőtt is történt valami. Tudunk arról, ugye, amikor a bűneset megtörténik a mennyben, tehát ez is valahol már előtte van, akkor kicsit odébb kell húzni ezt a vonalat, és máshol kell a kezdőpontot megadni. Én azt hiszem, hogy az igazi kezdés, az igazi vonal még ezelőtt van, úgyhogy húzunk képzeletbe még egy picit rajta, és nyissuk ki János evangéliumát. János evangéliumának az első fejezetét. Amelyik így kezdődik, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ott vagyunk a kezdetnél, és semmi más nem látunk, csak Istent. Nem tudunk sem égről, sem földről, sem mennyről, sem a mennyben lévő bármilyen lényről, sem lázadásról. Egyedül Istent látjuk, Istent a maga egységében. Azt mondja János apostol, hogy az ige Istennél volt. Sőt, Isten volt az ige. Bezárult egy kör. Kezdetben volt Isten. Isten volt az ige, és ő nála volt. János apostol egy hatalmas teológiai kijelentést tesz evangéliumának az első versében. Olyat, amiről teológiai szakdolgozatot lehetne írni, sőt, hiszem azt, hogy valaki ebből doktorál is, vagy már doktorált is. Na de nézzük meg egy kicsikét ezt az evangéliumot, magát János apostolt, hogyan is készült ő el vele, mikor készült ez az evangélium, mikor került leírásra, és hogy mit gondolnak róla, mit tanítanak róla végészek, tudósok, teológusok. Igen. Itt az alsó sarokban egy kis papírus töredék van, azért tettem ezt ide, hogy így szemünk előtt legyen. Ez az egyik legrégebbi újszövetségi emlék, amit megtaláltak. Ezen János evangéliumának a 18. fejezetéből az előoldalon van körülbelül 2 versből töredék, a hátoldalon másik 2-ből. Hadd mondjam el, hogy ez a legrégebbi újszövetségi tárgyi bizonyíték. Körülbelül 100-130 körül írhatta papíruszra, vetette papíruszra az, aki ezt leírta. Ez nem János írása, ez már egy másolat persze, de nagyon közel van a megírás időpontjához. Azt is mondhatnám, János halála után egy olyan 5-10 évvel készült el. Majd csak fog menni? Aha. Jó, itt már jártunk. Hoppá, ez már a vége. Aha, megvan. Szóval hátrafele kell menni. Tehát János evangéliuma, itt most egy kicsit azért nagyobban látjuk ugyanazt, amit mondtam. Szép görög betűkkel leírva. Azt szoktuk mondani, hogy János evangéliuma. Hát ez így eléggé csúnya és helytelen, meg hogyha azt mondjuk, hogy Máté evangéliuma, az is, mert Jánosnak nincsen evangéliuma, mint ahogy Máténak se, Márknak se, meg Lukásnak se. Viszont van az Úr Jézusnak egy evangéliuma, amit elmesélt Máté, Márk, Lukács, meg János is. Tehát az evangélium János szerint sokkal szebb lenne. De tudom, hogy úgyse így fogjuk használni, csak azért tudjuk. Ki az író? Hát könnyen rámondhatjuk, hogy János, mivel hogy a neve is az, hogy János evangélium, a János leírása szerinti evangélium. Ezt nem mindenki gondolja ám így. A szerző soha nem nevezi meg magát. Nem olvasok azt, mint Pál apostolnál, hogy ezt én Pál írom a saját kezemmel. Vagy köszönt titeket, ez, és akkor szerepelne ő is közötte. Alexandriai Kelemen szerint barátai kérték az idős János apostolt, aki a patmoszi száműzetésből szabadult, tehát már megírta a jelenések könyvét. Ezek a testvérek kérték a már idős apostolt, hogy mivel egyedül te élsz a tanítványok közül, biztos vannak olyan dolgok, amikre emlékszel, és nincs benne a 3 evangéliumban. Írd le, nehogy elvesszem, ha elmégy közülünk, nehogy magaddal vidd, maradjon itt ez. Vannak külső bizonyítékok arról, hogy János apostol írta, és vannak belső bizonyítékok is, hogy János apostol írta. Most azzal nem szeretnék foglalkozni, hogy ki a másik oldalnak, vagy kik a másik oldalnak a favoritjai. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem is egy ember írta, János apostol tanítványai írták, vagy akárki más, egy régebbi, sokkal később élt személy. Az első írásos emlékünk arról, hogy János apostol írta, egy bizonyos antiókiai Teofilusztól van, és kb. 150 környékén van. Amit mutattam papírus darabkát, az 100-130 körülről van. Ez az író, keresztény író pedig 150 körül említi meg. De vannak korábbi említések, ezek igaz csak ilyen foszlányok, nem kifejezetten erről szólnak, csak úgy mellesleg megemlítik. Ignácius vagy Justinus a mártír néven ismert testvéreinknek az egy-egy vagy ige hirdetésben szóba ejtett, elmondott, vagy pedig másnak levélben leírt utalása ez. Maradunk még a régi korba. Irénaeus úgy idézi Jánostól származó műként ezt a dolgot, hogy itt van egy ilyen folyamat ábra. Jézusnak tanítványa volt János, Jánosnak tanítványa volt Polikarpusz, és Polikarpusz tanítvány volt Irénaeus. Vagyis ha azt mondja Irénaeus, hogy ő ezt Polikarpusztól úgy hallotta, hogy János írta, Polikarpusz pedig magától Jánostól hallotta, hogy ő írta, akkor úgy hiszem, hogy megbízhatunk benne, igazat mond. És Irénaeustól kezdve, egészen a 19. századig senkinek eszébe nem jutott erre azt mondani, hogy ez nem igaz. A belső bizonyítékok, azok magában az evangéliumban kereshetők. Ilyenek például a szerző valószínűleg zsidó kellett, hogy legyen. Az evangélium stílusa, az amennyire jártas volt a zsidó szokásokban, ahogyan ismerte az Ószövetséget, ez mind arra utal, hogy ő napi szinten benne volt. Nem csak úgy volt benne, hogy hallottam, tanultam, hanem megélte, ismerte, a hétköznapjainak része volt az, hogy ő ott él, tehát zsidó. Olyan zsidó, aki mondtam ott él, tehát Izraelben lakik. Nem egy valahonnan évenként egyszer ünnepre feljövő zsidó, hanem olyan, aki a hétköznapokat nagyon jól ismeri, nagyon jól tudja. Közvetlenül ismeri a templomot, a templomban lévő dolgokat. A János evangélium a 5. fejezet 2. versében például tetten érhetjük. Jeruzsálemben, a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Megmondja, hogy hova kell menni, melyik kapuhoz, itt ez található. Mint hogyha valaki azt mondaná, a Széchenyi utcán menjél ahhoz a kapuhoz, na ott mellett az a sötét kapu. Tökéletesen ismeri, bárkit útba tud igazítani. Szemtanú volt, nem elmesélésből, nem utánajárással írta, mint ahogy Lukács írta az evangéliumát. Helyeket, személyeket, szokásokat ismer. Nem az alapos utánajárással mondja el, hanem azzal, aki a saját szemével látja. János evangélium a 4. fejezet, 46-os vers. Azután ismét a Galilea Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Elmondja, hogy már nem először megy oda, ismét oda megy, ott van, ezt a csodát teszi. Apostolnak kellett lennie, mert ismeri az apostolokat. Néven nevezi az összes apostolt, egyetlen egyet nem, akit mondtam, János apostolt, vagyis saját magát. Tudjuk be, hogy nagyon szerény ember lett, mire megírta ezt a könyvét János apostol. Ismeri a belső szűk hármas kört, tanítványi kört, amiben testvére Jakab és Péter tartozott. Tehát ezek a belső bizonyítékok, amiket olvashatunk, kiolvashatunk, megtalálhatunk magában János apostol evangéliumában. Persze van még sokkal több is, nem akartam sok igelyet kiírni és felolvasni. Úgy gondolom, hogy a szerzőről a külső és belső bizonyítékok alapján kimondhatjuk, hogy más nem lehet, mint János apostol. Itt egy régi ikonon láthatjuk, nem vagyok benne biztos, illetve biztos vagyok benne, hogy nem így nézett ki, de valahogy meg akarták formálni. János apostolról tudunk néhány dolgot. Ilyet például, hogy Zebedeus fia, és hogy van egy testvére is, aki Jakab. Aztán azt is tudjuk, hogy az édesapjának, aki jómódú volt, halász volt, több hajója is volt, tehát munkáltató volt. Jómódú volt. A két fiú, így János is, halászott. Majd később ő viszi tovább apának a vállalkozását, addig pedig betanul. Megismerkedik az emberekkel, a halászati módszerekkel, úgyhogy nem lehet lesz átverni. Ez a legjobb, legbiztosabb, ha beindul egy családi vállalkozás, abban tovább lépni. De volt valami más irányú érdeklődése is, Isten igéje is érdekelte. János apostol, mielőtt apostol lett, mielőtt az Úr Jézus tanítványa lett, bemerítő János tanítványi köréhez tartozott. Tőle hallotta Isten igéjét, őtőle hallotta azt, hogy majd jön az, akinek a saruját sem méltó megoldani, bemerítő János. A tanítványok közül a legszorosabb kapcsolatban volt, a lehető legszorosabb kapcsolatban volt az Úr Jézussal. A hármas tanítványi kör, amit az előbb említettem, Jakab, Péter és ő, de ha azt mondom, hogy még ettől is szorosabb kapcsolatban volt az Úr Jézussal, akkor sem mondok különlegeset, hiszen tudjuk, az utolsó vacsorán ő az, aki az Úr Jézus keblére hajtja a fejét. Hát igen, ezt is tudjuk róla, heves természetű. Az ige, amit ott kiírtam, az az, amikor egy szamáriai falut akar éppen fölégetni. Ez még fiatal korában volt. János apostol 17-18 éves lehetett, amikor az Úr Jézus tanítványa volt, amikor apostol lett. Tehát ez a heves természet egy 10-20 éves ifjúnak a lendülete, hevessége. Aztán időskorára, amikor már járni sem nagyon bírt, és elvitték a közösségbe, a gyülekezetbe, akkor már olyan volt, hogy megkérték, hogy János apostol, gyere már ki, és mondjál néhány szót. Nem nagyon tudsz már, igaz, tudjuk hosszú igehirdetéseket tartani, az Úr Jézusról mesélni nekünk, de mondjál valamit, amit fontosnak tartasz. És akkor ő csak ennyit mondott, fiacskáim, szeressétek egymást. És ezt akárhányszor kiírták, mindig elmondta, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Hát milyenek az emberek, még a keresztények akkor is megunják, hogy mindig ugyanazt hallják, és mondták, hogy János, hát miért nem mondasz már valami mást is nekünk? És a válasz, azért, mert ha szeretitek egymást, akkor betöltöttétek azt, amit Isten kért tőletek. A tizenéves János, aki még egy falut akar fölégetni, így szelidül meg, a mennydörgés fiából így lesz a szeretet apostola öregkorára. Én nekem ebben nagy példaképem János. Eléggé heves természetű vagyok én is, bár elmondhatom, hogy az utóbbi 10 évben már csillapodott. Ha az Úr engedi, akkor lehet, hogy még van lehetőségem ebbe követni majd őt. A keletkezés ideje. A 4 evangéliumból a legutolsó az, amit János apostol ír le. Ugye elmondtam, már 3 megvan, idős János apostol. Légy szíves, írd le nekünk, amik még eszedbe jutnak. János apostolt hitéért Patmos szigetére száműzi, ez a Domitianus császár, aki Krisztus után 81 és 96 között uralkodott. Ezek biztos dátumok, az uralkodói dátumok mindig biztosak. Itt írja le a jelenések könyvét. De, és éppen otthon beszélgettünk, nincs úgy képbe, nem vagyunk úgy képbe, ő innen hazatért. Amikor az uralkodó meghalt, Domitianus, akkor hazatérhetett, illetve hát elmehetett Patmoszról, és akkor úgy döntött, hogy Efézusban telepszik le. Szerintem akkor Efézus egy nagyon jó gyülekezet lehetett, vonzó lehetett. Központja volt egy régiónak, ahonnan lehetett az evangéliumot hirdetni, és valószínű ismerőse is voltak ott Jánosnak, aki már idős volt ekkor. Jánosról azt tudjuk leírásokból, hogy Trajanus császár uralkodásáig élt, aki Krisztus után 98-ban kezdett el uralkodni. Ez is egy biztos dátum, tehát 98 vagy 98 előtt már nem él János apostol. Szűk másfél-két éve volt megírni ezt az evangéliumot. Úgyhogy a legvalószínűbb időpont talán 86 és 97 között volt. Azért mondom a 86-ot, mert sok tudós vitatkozik. Nem is akkor volt Patmoszon, nem is addig volt Patmoszon. Egy biztos, 86 előtt nem írta, 97 után pedig megint csak nem írta. Az evangélium szerkezete nagyon eltérő a többitől. Teljesen más. Máté, Márk és Lukács, úgy mondjuk, hogy szinoptikusok, együttlátók. A testvérek, akik velem szembe vannak, mind együtt látják, egyszerre látják ugyanazt, ami oda ki van vetítve engem, egyformán. Aki ott ül, ugyanazt tudja mondani róla, mint aki ott. De van néhány testvér, aki kicsit mást is lát. Nem szemből lát engem, hanem egy kicsit oldalról vagy oldalról. Ők mást fognak mondani, ők máshogyan mondják el azt, esetleg ahogyan én itt állok. Na, ugyanilyen volt János is. Ő nem a 3 együttlátó, szinoptikus evangéliumíró szerint írja, hanem egy külön nézőpontból. Az evangéliumból a másik 3-hoz képest hiányoznak részek. Vannak olyan dolgok, részek, amiket nem írt le János. Abszolút hiányoznak belőle, mert nincsenek benne példázatok. János nem törekedett arra, hogy példázatokat írjon le, azok alapján adja át az Úr Jézus tanítását. És vannak olyan dolgok, olyan tanítások, amik szintén nincsenek benne. Nem azt mondtam, hogy nincsenek benne tanítások, hanem a másik háromhoz képest hiányoznak belőle azok a tanítások. Például hiányoznak családfák. Ugye emlékszünk, Máté családfával indít, és egészen visszaviszi az Úr Jézus származását a messzi időkbe. De hiányzik belőle az Úr Jézus gyermekkora. Nem látjuk a születését, nem látjuk azt, amikor Egyiptomba menekül a családja, nem látjuk azt, amikor 12 évesen a templomba van, ezek nincsenek benne. Ahogy mondtam, egyetlen példázat sincs benne, és a tanítások közül például a hegyi beszéd sincs benne, de még csak részeiben sem lehet föllelni, hogy a hegyi beszédről volna szó. Akkor mi van benne? Hoppá! A kérdés, hogy ez véletlenül maradt-e ki? Nem hiszem. Ahogy mondtam, hárman már leírták ugyanabból a szemszögből. Ő a negyedik, a másik oldalról látja, és egy kérésnek tesz eleget. Amik nincsenek leírva, testvér, azokat írd le. Amikre még emlékszel, hogy megmaradjon, teljesebb legyen a képünk az Úr Jézusról, arról, amit ő tanított. Tehát nem véletlen történt, nem csak időskori emlékezetkiesés, hogy szépen mondjam, nem csak a Covington hiánya teszi, ő direkt írja máshogy, nála ez határozott cél. És akkor miben is egyedi? Mi is az, amit leír János az ő evangéliumába, az Úr Jézusra szóló evangéliumába? Messiási jelekről ír. Olyan jelekről, amiket azok, akik akkor ott éltek, zsidók, azok alapján beazonosíthatták, hogy ez nem lehet más, csak a messiás. Olyan csodákról, amiket csak a messiás tehet meg. Soha nem olvassuk, hogy leprás meggyógyult volna, illetve két esetben, de az mind az ószövetségi időknek valahol az elején helyezkedik el, és évszázadokon keresztül nem gyógyulnak meg. Tehát messiási csodákat ír le, majd egy későbbi alkalommal szeretnék is ezzel foglalkozni. Ez nagyon szép megfogalmazás, nem találtam jobbat sajnos. Tehát akció-reakció. Az Úr Jézus mond valamit, vagy tesz valamit, és erre a körülötte lévők reagálnak. Az Úr Jézus kenyeret szaporít, a körülötte lévők királlyá akarjuk koronázni, felkiáltanak. Az Úr Jézus meggyógyít egy vakot, erre dühöngenek a farizeusok. Valamit tesz, valamit mond, és erre reagálnak. Nem hagyják választ nélkül. Munkahelyemen van egy kollégám, aki szeret, hát próbál kóstolgatni, úgy mondjuk ezt mai nyelven, és akkor úgy bebeszól nekem. Rájöttem, hogy amíg én válaszolok neki, addig ennek nincs vége. Amikor az ő akciójára nincs a részemről reakció, nem válaszolok, akkor az ott lezáródik. Tehát, hogyha azt akarták volna, hogy az Úr Jézussal nem foglalkozunk, akkor hagyjuk az egészet, majd elhallgat. De ez az evangélium nem erről szól. Ez arról szól, hogy valamit tesz, és arra reagálnak az emberek. Úgy is mondhatnám, elvárás, hogy az Úr Jézus szavára, tetteire, cselekedeteire legyen reakció, legyen válasz. Vannak ebben az evangéliumban olyan történetek, amiket máshol nem találunk meg. Például a lábmosás története. Az Úr Jézus bemutatja, hogy ő milyen szolga, hogy ő a legkisebb, hogy ő mossa meg a többiek lábát. Ezt a három másik evangéliumban nem olvassuk. Ahogy mondtam, hogy hiányoznak belőle tanítások, például a hegyi beszéd, viszont vannak saját olyan tanítások, ami máshol nem található. Ilyen a jó pásztorról szóló tanítás. Azt hiszem, hogy nagyon fontos tanítás ez. Mindenkinek, aki valakivel is foglalkozik, akinek vagy házi körben van szolgálata, vagy a gyülekezetben, vagy csak egész egyszerűen apa. Aki a vezetésben valamilyen szinten ott van. Hát ha a Szent Szellemről akarunk valamit tanulni az evangéliumokból, akkor nem kerülhetjük meg János apostolt. Nem hagyhatjuk ki. Mert ő írja le a legtöbbet. Ő nála van a legtöbb leírva a Szent Szellemről. És vannak egyéb tanítások is, olyan tanítások, amik úgy kezdődnek, hogy én vagyok. Én vagyok az élet kenyere. Például. És ebből is. Sok-sok ilyen van. Hát, ha Isten engedi, akkor szeretnék ebből is majd szolgálni. Az evangéliumot, ha megpróbáljuk felosztani, akkor több lehetőségünk van. Az egyik az, hogy leülünk, és akkor megpróbáljuk ezt időrendbe tenni, úgy, ahogy az előbb is mondtam, egy vonal mentén. Vagy ahogy olvassuk, észreveszik, hogy hopp, itt, mintha innentől már valami más lenne. Teljesen más. Tehát egy természetes egységre bontja. Ha az időrend mellett döntünk, akkor egy nagyon fontos dolgot kapunk. Enélkül, az evangélium nélkül az Úr Jézus életét nem tudnánk 3,5 évre beosztani. Ott van az 1.15 előtti rész, az körülbelül fél év. Azt nem írtam föl, de azt elmondom. Az első szolgálati év, a 4. fejezet, 54-es verséig. Most megkérdezhetik a testvérek, miből gondolom, hogy az ott egy év. Egy pillanat kikeresem. Illetve, hogy pontos legyek, az 5. rész első versében van. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jeruzsálembe. A jeruzsálemi ünnep, amely minden évben visszatér, megtalálható és utolérhető ebbe az evangéliumba. Na azért. A 2. év egészen rövid. Egészen rövid, egy fejezetnyi időben van. Ez nem azt jelenti, hogy ennyit tett a 2. évbe, hanem ebben az evangéliumban a 2. évről csak ennyi van. Aztán a 3. szolgálati éve az, ami a 6. fejezet első versétől kezdődik. Tehát ha valaki szeretné az Úr Jézus életét tanulmányozni, van is ehhez egy nagyon jó könyv odakint, akkor ezt a vázatot kell szem előtt tartani. Ehhez be lehet illeszteni a születést, a 12 éves Úr Jézust, be lehet osztani galileai szolgálatokat, be lehet osztani a keresztrefeszítést, így tudjuk egyben átnézni az egész életét, földi életét az Úr Jézusnak. Ha valaki kéri, akkor legközelebb elhozom ezt rendesen, nem muszáj most gyorsan lekörmölni. A természetes egységek szerinti felosztás. Azt mondják, hogy két nagy részre osztható. Az első rész az a jelek könyve. Amikor jeleket tesz az Úr, csodákat tesz. Ebben az evangéliumban a csodák nem egyszerű csodák. Nem megsajnált valakit és csodát tesz vele, hanem a messiási jelek csodái ezek. A 2. nagy egység pedig, amikor már nem tesz ilyen jeleket, csodákat, az az Úr Jézusnak a felkészülése a halálra, magának a utolsó vacsorán tett tanítások, illetve a szenvedés történet. Ez a dicsőség könyve, hogyan a földi életből átmegy a mennyei dicsőségbe az Úr Jézus. És akkor a rövid bevezetést, ami nem is annyira rövid, azt itt fejezném be. De elég sokat beszéltem, viszont igen, még igazán nem hangzott el, aztán ez így nagyon tanterminek tűnhet. Úgyhogy nyissuk ki megint az első fejezetet, és olvassuk tovább. Egészen a 13. versig. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúságként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett a bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, az első versben olyan teológiai igazságot mond el János apostol a maga egyszerűségében. Sok rövid mondata van Jánosnak, és ezek a rövid mondatok mind nagyon velősek. Ő az, aki tudja, hogy két szóval többet lehet elmondani, mint 25 mondattal. Próbáljuk csak ki az ige görögül logosz, a logosz és az ige az Úr Jézus maga. Próbáljuk ki, cseréljük ki. Nézzük meg, mi van, hogyha ige helyett az Úr Jézust olvasunk. Kezdetben volt az Úr Jézus, és az Úr Jézus Istennél volt. És Isten volt az Úr Jézus. Azt hiszem, mondhatjuk rá, hogy ámen. Egyetlen egy ige vers, ami elmondja, hogy az Úr Jézus Isten. És hány ige vers kell, hogy próbálja cáfolni valaki. János itt visszarepül, visszamegy az időben, vissza, egészen oda, ahol nincsen semmi más. Csak Isten. És ahogy olvassuk, Isten és az Úr Jézus. Egy egységet látunk. Én nekem, amikor így átírtam, napokig ez járt bennem, és ízlelgettem. Fantasztikus íze van. A kérdés fölmerülhet bennünk, hogy na jó, hát most te adtál egy definíciót, de mi van, hogyha ide mást írunk be, hogy nem az Úr Jézus, hanem XY, a gondolat. Mert hogy a logosz a görögöknél egy gondolatot jelent. És hát a görögök szerint minden egy gondolattal kezdődik, ami valahol igaz is. Azt, hogy legyen itt egy mikrofon, hogy mindenki jól halljon engem, az egy gondolattal kezdődik. Egy gondolat, hogy tegyünk ide egy mikrofont, vegyünk egy mikrofont, aztán a gondolatnak megvan az eredménye. Az, hogy van egy mikrofon, az is egy gondolattal kezdődik, valaki gondolkodik, hogy hogyan lehetne az emberi hangot kierősíteni, kihangosítani, mi kellene hozzá. Leülés megtervezi. Bizonyos fokig igaz, hogy a gondolat valaminek a kezdete. De az Úr Jézus több attól, mint egy egyszerű gondolat. Jézus az, akin keresztül szól az Atya. Nem aki, a szó, az, amit vissza tudunk játszani, az a hang, hanem személy. Nem egy egyszerű gondolat, hanem test. Megtestesült. Gondoljunk csak a zsidókhoz írt levélre, amit Gyuszi bácsi felolvasott. Az első vers. Elég, ha csak az első verset elolvassuk. Miután régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Hirtelen azt látjuk, hogy az Úr Jézus által szól hozzánk Isten, és hogy ő általa teremtette a világot. A zsidókhoz írt levélnek az első versében is látható, hogy az Úr Jézus Isten, teremtő Isten. A második versben újra azt olvasok, hogy ő kezdetben az Istennél volt. Gondolkodtam, hogy minek írja le még egyszer János apostol. Feleslegesen nem írkál. Egy idős ember már nem fog diktálni, írogatni felesleges dolgokat, főleg akkor, hogyha tudjuk, hogy nagyon rövid kis mondatokat fogalmaz meg. Aztán arra jutottam, az, hogy még egyszer mondja, hogy ő kezdetben Istennél volt, az azért lehet, mert hangsúlyozni szeretné, hogy ő ott volt, Isten volt. Nagyon hangsúlyosan szeretné, hogyha megjegyeznénk, ne legyen bennünk kétség, ne legyen bennünk az, hogy hát nem is biztos. Láthatjuk, hogy az Úr Jézus személyisége és istensége kezdet nélküli. Már a kezdetnél ott van. Nem a betlehemi születés után válik személyé. Olyan személyé, mint mi, igen, de előtte is létezett. Nem is a feltámadása után lesz Istenné, valamilyen különleges módon megdicsőléssel. Öröktől fogva létezett, és öröktől fogva Isten. Sokszor felosszuk, én magam is néha így gondolkodom, hogy hát az Atya a teremtő, a Fiú a megváltó, de ez így nem igaz, vagy csak részben igaz. Mert a teremtésben nem csak az Atya vett részt, az Úr Jézus is. A megváltás nem csak a Fiú munkája, az Atyá is. Egymás nélkül nem megy. És akkor elérkeztünk oda, hogy nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Ott vagyunk a teremtésnél. Ott vagyunk annál, amit először mondtam, hogy olvassunk el. Most értünk ide az első lapra. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Minden, ami minket körülvesz, az egész világegyetem, az, amit látunk, élőlények, fák, emberek, állatok, ez minden ő általa teremtetett, és nélküle nem jött volna létre. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az Úr Jézusban lévő élet, az örök élet, az az emberek világossága, azt mondja. Ez a világosság, ez eltűnt. Ez ott eltűnt az Édenkertbe. Ezt a világosságot elveszítette Ádám és Éva. Ezt a világosságot, amiről azt olvassuk, hogy benne élet volt, az életet. Ugye tanítjuk, tudjuk, igen, az örök életet elveszítettük. Az Úr Jézusban lévő örök élet, a világosság, mint egy gyertya, amit elfúj a szél, kialszik. Nincs. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Egy picit már azt olvassuk ki, mi már tudjuk, hogy az Úr Jézus eljön majd, oda, ahol sötétség van. És azt is látjuk, hogy mi fog történni az evangélium vége fele. Nem fogadja be a sötétség. Nem fogadja be. Sötétek vagyunk. Sötét az emberiség szívében, fejében. Arra, hogy meglássa, hogy a teremtője itt van. Hogy a benne lévő kis gyertyát még egyszer újra felgyújtsa. Emlékszünk talán a négy adventi gyertyára. Hogyha el is alszik egy, ott van még, és a másikkal meg lehet majd gyújtani. Addig nincs gond, amíg van mivel meggyújtani. Eljön a világosság, nincs gond, hogy most sötétség van bennünk, majd ő fénygyújt a sajátjával. Érdekes lehet elgondolkodni azon, nem mindenki fogadta úgy az Úr Jézust a földön, hogy ne látta volna, hogy kicsoda ő. Hányszor olvassuk azt, hogy démoni szellemekkel megszálltakból, ha a szellem így szól fel, tudjuk ki vagy. Te vagy a magasságos fia. A sötétség erői azt mondják, tudjuk, te ki vagy. Az egyszerű ember pedig nem képes meglátni. A tenger tudja, hogy kicsoda az Úr Jézus. Akkor ráparancsol, csendesedj el. és rögtön elmúlik a vihar, elül a vihar. Csak az emberek, csak mi nem vagyunk képesek meglátni a Teremtőt. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. És valaki, még mielőtt a földre jönne, az Úr Jézus testet öltene, megjelenik, akit Isten küld, János. Ez bemerítő János. Ő neki kell tanúskodnia, ugye itt már be is tudunk más evangéliumokból helyezni egy-egy részt, akár János születésének az ígéretét, akár János ige hirdetéseit, a megtérésre való felszólítását, tehát össze lehet állítani egy nagy-nagy evangéliumot. Tanúként jött el, hogy bizonyságot tegyen. És sokszor, sokféleképpen elmondta, bizonyságot tett cselekedeteivel, életével, hogy kicsoda az, akiről tanúskodik, ki az Úr Jézus. Nem ő volt a világosság, ő maga is megmondja, nem én vagyok az, de tudja, hogy hogyan kell bizonyságot tenni. Tudja, hogyan kell háttérben lenni, hogy ki a fontosabb. Én, az én szolgálatom, vagy aki mögöttem van, az én uram. Melyikünk a fontosabb? Az, amit én mondok, vagy az, amit az én uram akar mondani? Legyen példaképünk bemerítő János szerénységével, azzal, ahogyan biztosan voltak saját szép gondolata is, ahogyan ezeket szolgálatba állította az Úr Jézus gondolatai helye, mellé. Mellé, alá. Ahogyan azok alá rendelte. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Még egyszer látjuk, hogy az Úr Jézus az igazi világosság. Eljön ebbe a világba. Vannak fordítók, akik itt elég durván fordítanak, nem ilyen szép simulékonyan. Bűnös hústestet öltött. Eljöhetett volna ő ide olyan testbe is, ami szent. Mégsem, hanem olyan testet öltött, olyan testet kapott, olyan húst, mint a miénk. Nem más. Nem az a test, ami bejött, mint ami a feltámadása után volt, a megdicsőült test. Pedig hát eljöhetett volna úgy is. Tehetett volna csodát úgy is. Hirdethette volna a megtérést úgy is. Mégis Isten ezt látta a legmegfelelőbbnek. A kisgyermekként ugyanúgy születik, ugyanúgy él, ugyanolyan testben él, mint mi. A világban volt, tehát már megszületett, a világ általa lett, ő teremtette, de a világ nem ismerte meg őt. Az emberek nem ismerték meg. Saját világába jött, amit ő teremtett, az övéi nem fogadták be őt. Az a nép, amelyet kiválasztott. Kiválasztott magának, hogy tanúságtétel legyen. Az a nép, amelyiknek az Urat, Istent kellett volna bemutatnia. Nem fogadta be. És akkor azt mondja János apostol, ami a legkedvesebb, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az övéi nem fogadták be. Azt mondják, nekünk nincs királyunk, nekünk császárunk van. Nekünk nincs királyunk, nem kell. Nekünk így jó ilyen sötétségbe. Azt kellene még, hogy fény legyen. De Isten ad egy lehetőséget, hogy az ő gyermekeivé lehessünk. Itt leírt János három utat. Vérből, testből, vagy férfi akaratából. Egyik sem az igazi. Nem tudtam, hogy ide lent lesznek a gyerekórások. És nem szeretném, hogyha úgy mennének haza, hogy elfáradtunk, sokat beszéltek nekünk, nem is emlékszem már az egészre, úgyhogy egy nagyon egyszerű, rövid kis üzenetet szeretnék nektek átadni. Sok mindent lehet örökölni aputól, anyutól. Azt, hogy milyen magas leszel, azt, hogy milyen a hajad színe, a szemed színe, azt, hogy körülbelül hány éves korodig lehetsz ezen a földön, ezt mind-mind örökölheted. Van egy kis részünk, amit úgy hívnak, hogy DNS lánc. Ebbe szépen úgy bele van rakva mindegyik ilyen információ. Mint amikor a karácsonyfán van az a papírlánc, amelyiket így szépen összeragazgatunk. Ha mindegyikre ráírnánk egy-egy tulajdonságunkat, hát majdnem olyan. Csak egy a baj. Ezen a láncon, ezen nincsen olyan láncem, amire azon ráírva, hogy keresztjén leszek. Keresztjén vagyok. Az üdvösség az enyém. Genetikailag nem lehet megtalálni az üdvösséget. Azt mondják, az öregedésnek a felelős részecskéjét már megtalálták. Lehet. De az örök életét nem. Tehát amit tegyetek el, vigyetek haza, az az, hogyha apu, anyu, keresztjén hisz az Úr Jézusba, az még nem jelenti azt, hogy te is a mennybe mégy, ha ők mennek. Hát körülbelül ezt mondja itt János apostol, akik nem vérből, sem a test, sem férfi akaratából. Nincs vérrokonság. Nincs öröklődés ebben. Az ember mégis megpróbálja ezt a három utat, vagy még 5-6 utat keres. Majd én kitalálom, majd én tudom. A magam módján, én hiszek Istenben, a magam módján is az biztos, hogy jó üdvözüljek. Arra gondoltam, hogyha én valamelyik testvérehez el akarnék jutni a magam módján, akkor az hogy sikerülne? Olyannál, akinél már jártam, mondjuk Madarász Laciékhoz már könnyű lenne eljutni. De olyan testvérehez, akinél nem voltam, hát elindulhatok. Ha szerencsém van, mondjuk elmehetek Kistokajba. És akkor az elég kicsi, ott előbb vagy utóbb megtalálnám azt, akit keresek. Mert hát mégiscsak kevesen vannak. De hogyha Budapestre kéne fölmennem, hát mindenféle módszert kidolgozhatnék, ha magam módján nem találnám meg a testvért. Vagy ha Palit föl akarnám hívni. De mondjuk nem tudom a telefonszámát, de föl fogom hívni, és a magam módján kidolgozok módszereket. Beütök különböző számokat matematikai képletek alapján, mondjuk csak páratlanokat. Csak párosokat, minden második páratlan legyen, minden harmadik ilyen olyan legyen. Hát olyan telefonszámlán lenne, és hogy Palival nem beszélnék, az biztos. Persze idő kérdése, meg pénz. De gondoljuk el, Sántit, mind a két példa egy kicsit, gondolkodjunk el ezen. A magunk módján, saját elképzelésünk, szabályunk alapján eljuthatunk, felhívhatjuk, Istenhez eljuthatunk. Hogyan juthatok el Kistokajba? Hogyan hívhatom fel Palit? Rém egyszerű. Mi a címetek? Mondd meg, légy szíves. Elmondja. Mi a telefonszámod, Palit? Elmondja. Sikerülni fog? Elsőre. Akkor, ha Istenhez akarunk közeledni, akkor ne a magunk módján próbáljuk meg. Próbáljuk meg úgy, ahogy Isten maga mondja. És ott leszünk. Mondtam, hogy az alkalom elején Dicsőfi Sanyi bácsinak a Róma beliekhez írt levél része is úgy megfogott. Az is körülbelül erről szól. Azt szeretném mondani a testvéreknek, kívánni, mert az idő elment, én azt hittem, hogy egy fél órával hamarabb befejezem, hogy ezt olvassák el otthon. Gondolkodjanak rajta. Izlelgessék a testvérek János evangéliumának az első fejezet első versét, Logosz helyett az Úr Jézussal, és ha az Úr is engedi, valamelyik vasárnap, vagy délelőtt, vagy délután további részekkel folytatom majd a János apostolhoz leírása szerinti evangéliumot. Amen.